világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Németh Ferenc balkán szakértő van velünk, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Június 28-án szombaton Belgrádban diák tüntetés, ami összecsapásokba torkollott, de a nap, amennyire én ezt olvastam, különös jelentőséggel bír Szerbiában, mert ugye ez a Vidovdan, vagyis Szent Vitus napja, és ilyenkor szoktak dolgok történni Szerbiában. Hát mondjuk a 14. század óta örülnék, ha elmondaná, hogy miért gondolták például a tüntetés szervező egyetemisták, hogy ezt a napot kell választani?
Éppen ezért, mert a szerb történelemben, történetírásban a szerb identitásnak ez az 1389-es Rigomezei csata, amiről megemlékeznek június 28-án Szent Vid napján, egy jelentős eseménye, egy jelentős története a szerb identitásnak, és ez egyfajta szimbólum is a tüntetésre, az ellenállásra, hogy ez nem csak egy egyszeri, sporadikusan előforduló tüntetés, hanem egy olyan jelentős eseményt szerettek volna elérni a tüntetők, amelyek majd később visszagondolva talán a történelemkönyvekbe is bekerülhetnek.
Ez érdekes, mert ők egy vereségből, tehát ugye akkor szűnt meg a szerb államiság 500 évre, csináltak egy ellenállás napját. A magyarok Mohácsból csak a szomorkodás napját tudtak csinálni.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy ez az 1389-es vereség, amiben valóban a török csapatoktól kikaptak a szerb és egyéb balkáni népek
hát
csapatai.
Hát ugyanaz a helyzet, ugye? Majd szerbek is kikaptak törököt, a magyarok
abszolút,
is.
Abszolút, és ez azóta, különösen a 19. század óta a szerb identitásnak az egyik legnagyobb része volt, miszerint lehet, hogy a csatát elvesztették, de ahogyan a szerb legendák, illetve a felfogás szól, a égi csatát ettől függetlenül megnyerték a szerbek. Morális győzelmet arattak a törökök felett. Nem hagyták azt, hogy az elkövetkező 5-6 évszázadban eltörökösödjenek, megtartották a saját vallásukat, ortodox vallásukat, identitásukat, és ezt ünneplik napjainkban is, és ahogy ön is említette, szinten minden éven történik valami. Azért ezt a valami szót használom ilyen csúnyán, mert néha ez csak kisebb összecsapást jelent, vagy nagyobb tüntetést, és az előző hétvégén mindkettőre sor került.
Illetve még azt olvastam, hogy 2001-ben, június 28-án adták ki a Hágai Nemzetközi Bíróságnak Milosevic egykori jugoszláv elnököt. Hát, ha akarjuk, ez is az ellenállásnak egy formája.
Ezt is ide sorolhatjuk, a szerbek egyébként, vagy hogyha egy kicsit tágabban vesszük, a balkáni népek nagyon szem előtt tartják a dátumokat, az évfordulókat, nagyon előszeretettel emlékeznek meg a történelmükben ilyen jelentős eseményekről, tehát valószínűleg a 2001-es kiadatás sem teljesen véletlen.
Ami magát a tüntetést illeti, ami egy egészen elképesztő sorozatnak a egyik darabja, hiszen 7 hónapja megy megállás nélkül a diákok tüntetés sorozat, amivel a hatalom nem tud mit kezdeni, és hát egyre inkább érződik, hogy a sarokba szorul. Ugye volt egy miniszterelnök buktatás is már ebben, tehát egy kormány átalakítás. Volt egy ígéret Vučić elnöktől, hogy lesznek rendkívüli választások, de ezt mindig így tologatja, hogy azt ugye most nem úgy vagyok öltözve, vagy induljak, vagy nem tudom mi. De a gyerekek nem akarják abba hagyni, és most 7 hónap után is sikerült állítólag 140 ezer embert összegyűjteni. Ezen a tüntetésen a rendőrség azt mondta, hogy csak 36, hát ezek a számháborúk természetesen mindig vannak, de történt itt valami, ami nem szokott, erőszak tudnélik. Ugye 9 óra körül a diákok vetették magukról ezt a fény visszaverő köpenyt, vagy mit, és azt mondták, hogy oké, innentől nem a miénk a tüntetés. Miért tették?
A tüntetők az elmúlt 7-8 hónapban nagyon büszkék voltak arra, hogy mindegyik megmozdulásuk bármilyen méreteket öltsön, az békésen zajlott le, és békésen fejeződött be. Úgy vélték most szombaton, hogy egy új szintre léptetik az ő politikai megmozdulásaikat, és ők most már nem az egyetemista tüntetők, hanem elkezdenek egyfajta politikai mozgalommá alakulni szépen lassan, felkészülve egy esetleges előrehozott választásokra. Azzal, hogy idézőjelben ruhát cseréltek, ezzel nem szerettek volna erőt demonstrálni, ezzel nem szerettek volna erőszakot kivívni. Ez csak egyfajta show elem volt kifelé nézve, hogy most átalakulóban van ez a mozgalom, és ezután pedig elkezdtek hazamenni. Csak ami ezután történt, az éppenséggel az volt, hogy a szerb rendőri erők ezekbe a békésen tüntető fiatalokba elkezdtek egyre jobban belekötni, és erőszak aránytalan alkalmazására is sor került.
Ezek szerint az, amit a szerb média, meg természetesen központi média nyomán, mondjuk az Index is ír, hogy a részvevők egy része palackokkal, kövekkel dobálta meg a rendőröket, és a hatóságok erre reagáltak, ez nem egészen igaz?
Nem egészen igaz. Az elmúlt hónapokban is megfigyelhető volt, hogy próbáltak a szerb tüntetők között olyan alakok, kisebb-nagyobb incidenseket szőni, akik beazonosíthatóan az ellentábor, tehát a kormánytáborhoz tartoznak. Viszont ezeket az alakokat nagyon könnyű volt eddig megtalálni, azonosítani, és a tömegből kvázi kiközösíteni őket. És feltételezhető, hogy éppen ezek az alakok voltak azok, akik most is elkezdték ezen cselekményeket. És már csak azért is ezt a feltételezést tartom elképzelhetőnek, mert Vučić elnök a tüntetések előtti napon, illetve még aznap is szinte percre pontosan, 3 percet tévedett pontosabban, megjósolta, hogy mikor fognak ezek az erőszakossá váló cselekmények elkezdődni. Nem lebecsülve Vučić elnök észjárását, ez nekem nagyon különös. Nagyon különös és nagyon koordinált lépésnek tűnik.
Egyébként, hogy mennyire fantasztikus az az egész sorozat, ami 7 hónapja megy, mert ugye ez nem csak Belgrádot írja le, hanem Belgrád mellett Nis, Kraljevót és még 25 várost, ahol hát gondolom különféle intenzitással, meg különféle méretű tömegekkel, de valami elképesztő szívossággal folyik a dolog, és igazából ennek a rejtélyét szeretném, ha megfejteni. Ugye volt ez a újvidéki vasúti szerencsétlenség, amiről aztán később kiderült, hogy kínaiak építették át, nagyon gondatlanul leszakadt, és sok ember meghalt. Ez nagyon szomorú dolog, de ebből nem szoktak következni kormányellenes tüntetések, ezek helyi szomorúságok, és mondjuk egy miniszter mond le jó esetben, nem egy kormány, és nem az elnök hatalmát kezdik el fenyegetni. Tehát az tudható volt, hogy nem csak erről van szó. Ez egy origó, egy kiinduló pont, de sokkal több van a mögött.
Én a Jéghegy csúcsának szoktam ezt az novemberi újvidéki tragédiát tekinteni. Egyrészt rámutatott arra, hogy Szerbiában a korrupció valóban emberéleteket tud követelni, és ami szerintem még nagyobbá tette az elégedetlenséget, az azt, hogy az emberek elkezdték kinyilvánítani azon véleményüket, hogy igen, én érzem magamon a rossz gazdasági helyzetet. Én megtapasztalom szinte minden nap a korrupciót a saját életemben, és ez nagyon szép formát öntött az újvidéki tragédiában, ami pedig valóban rámutatott arra, hogy jelentős strukturális problémák vannak Szerbiában, és egyfajta jelentős népharag alakult ki. És ezt a népharagot, ami nem tavaly novemberben kezdődött, hanem már pár éve halmozódott fel, ügyesen kihasználták az alapvetően egyetemisták köréből szerveződő csoportok, hogy egy magas intenzitású, már 7 hónapja tartó tüntetéssorozatot meg tudtak szervezni. Másrészt pedig nagyon érdekes, hogy legtöbbször Belgrádról, a fővárosról beszélünk, viszont ahogy ön is mondta, nem csak a fővárosra korlátozódnak a tüntetések. Ez egyfajta novum Szerbiában is. Voltak az elmúlt években olyan tüntetések, amik vidéken történtek, de az, hogy vidéki városokban legyenek azok nagyvárosok, mint mondjuk Újvidék, vagy Nis, vagy közepes méretű városokban és hónapokon keresztül tüntetnek bizonyos célok elérése érdekében, ez valami újdonság. Tehát van szerintem a szerb mentalitásnak egy olyan árnyalata, ami elhiszi azt továbbra is a Vučić rendszer 10. évében, hogy változás valóban elérhető tömegdemonstrációk útján, és hogyha ezeket elég hosszú ideig fenntartjuk, akkor valóban képes a rendszer végét elérni ezáltal, vagy legalábbis képes a rendszer megújítani önmagát, mint ahogy az 2000-ben Milosevic bukásánál is történt.
Nem akarok föltétlenül rámutatni azonosságokra, de feltűnő, hogy még egy most szerveződő mozgalom nagyon sikeres és szívós. Eközben ugyanazt a népharagot, vagy ugyanazt az ellenszenvet a rendszer iránt, ami, ahogy mind mondta, benne van a társadalomban évek óta, ezt a szerb ellenzék semmiképpen nem tudta úgy becsatornázni, hogy a jelenléte észrevehető legyen, hogy erős legyen, hogy alkalma legyen legyőzni mondjuk egy hát nem egészen tiszta választáson is a rendszert.
Egyrészt a szerb állampolgárok nem bíznak az ellenzéki pártokban. Őket is korruptnak tartják, egy részüket túl radikálisnak tartják, vagy amíg ők hatalmon voltak, egyszerűen a szerb emberek szemében leszerepeltek. Egyébként a mostani tüntetők nagyon is figyelnek rá, hogy őket ezzel az ellenzékkel, vagy a jelenlegi parlamenti ellenzékkel nem mossák össze, nem is igazán működnek velük együtt. Éppen azért, mert tudják a tüntetők is, illetve a tüntetőket támogatók, hogy a szemükben ezen ellenzéki erők már leszerepeltek, illetve hogyha együttműködnének velük, akkor a szerb kormánypártnak egy újabb ütőkártyát adnának, mi szerint rá lehetne fogni, hogy az ellenzék irányítja az egyetemista tüntetőket. Másrésztről elmondható, hogy az ellenzék próbál egyébként azonosulni a tüntetőkkel, viszont ők is érzik azt, hogy jobb, hogyha ebből kimaradnak.
Mert?
Mert így valószínűleg garantálható az, hogy valamilyen sikert el tud érni a tüntetés sorozat.
Tehát ők hajlandók visszalépni, vagy egy lépést tenni hátrafelé, mondjuk nem elindulni majd egy választáson?
Ez egy nagyon jó kérdés. A választásokon szerintem el fognak indulni, hogyha oda kerül a sor, nagyon hipotetikusan, de az elmúlt hónapokban úgy tűnik, hogy tettek egy hátralépést. Olyan szempontból, hogy nem akarnak a tüntetés sorozatok központi elemévé válni. Én nem vettem azt észre, hogy az ellenzéki pártok próbálják valamilyen úton, módon a sajátjukévá tenni a tüntetéseket.
A diákok összeraktak egy programot, ami valóban azt bizonyítja, hogy egy politikai mozgalommal akarnak átszerveződni, aztán egy mozgalommal vagy belefut egy pártba, vagy nem, hát előbb-utóbb bele kell futnia. És ezek között, a programpontok között szerepel persze egy rendszerváltás tulajdonképpen, nem tudom másképp mondani, szabad, tisztességes választások, aztán a média szabadsága, ugye most mindent központ irányít. Független igazságszolgáltatás, ismerjük ezt is, emlékszünk még rá. A korrupció elleni fellépés, a szervezett bűnözés elleni fellépés és a közbeszerzés tisztasága, hát ez nagyon ismerős fogalmak. Na most, ami a korrupciót illeti és a szervezett bűnözést, egymás mellett említik, mintha ez összefüggne. Már most szervezett bűnözésre egy nagyon is finoman szólva is elnöki köztársaságban csak fölülről lefelé van lehetőség. Tehát a szervezett bűnözés az ott van fönt, nem?
Valóban top politikusoknak és az állam vezetőinek vannak olyan zárt ajtók mögötti megállapodásai, amik nem csak a korrupció, de a szervezett bűnözés gyanúját is felvetik. És éppen ezért jók az ön által is felsorolt pontok, illetve követelések, mert lehet, hogy elég tágnak, vagy elég absztraktaknak tűnik így első olvasatra, de éppen ezek azok a problémák, amiknek a teljesítésével vagy korrigálásával maga a rendszer tud demokratikusabbá válni, vagy valamennyire fel tud szabadulni a Vučić elnök által fémjelzett állami struktúrák csapdája alól.
Na most, ami fönt történik, tehát a megegyezések, vagy a szervezett bűnözésre utaló kapcsolatok, nyomok, ezek miről szólnak, milyen vagyontárgyakról? Mert valahol olvastam, hogy Vučić fia is, mint a benne lenne ebben. De van neki nagyon kemény bizalmasa, akit a vagyon összefogására használ fel, és hát gondolom valamiképpen strómanként is használja.
A szerbrendszerben egyébként az elmúlt 10-15 évben nagyon szépen leosztották, hogy ki melyik portfólióért, vagy milyen területekért felelős, hogyha olyan üzletekről van szó, amikben a szervezett bűnözés elemei fent találhatóak, és ahogy mondja, a szálak egészen Vučićnak a legszűkebb családi köréig is terjednek, és ezen ügyletek nem állnak meg Szerbia határainál. És amire az újvidéki tragédia is rámutatott, külső partnereknek elsősorban Kínának is benne lehet a keze ezen korrupciós és akár szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyletekben, hiszen éppen a Belgrád-Budapest vasútvonal egyik újonnan felújított épületének az egyik eleme szakadt le, amelyet éppenséggel szerb és kínai vállalkozók, alvállalkozók építettek meg. Hiányos a dokumentáció, ismétlem zárt ajtók mögött történt a szerződéskötés, a szerződés nem ismert, azok pénzügyi vonatkozásai sem ismertek, nyilván lehetőséget adtak itt is a korrupcióra, tehát ilyen szempontból valóban az elnök szerepe a korrupció kapcsán megkérdőjelezhetetlen, és éppen ezért van az, hogy a tüntetők nem igazán elégedtek meg azzal, hogy egy teljesen új kormány került a hatalomra, hiszen tudják, hogy a szálakat Szerbiában nem a miniszterelnök, nem a miniszterek irányítják, hanem maga a Vučić államfő.
De mintha lenne itt egy amerikai szál is, a Trump toronyra gondolok. Ugye a Trump torony helyén állt egy olyan épület, amit a NATO csapatok lebombáztak. És akkor ezen a helyen ez gyakorlatilag üres lett, bár mondjuk felújítható lett volna állítólag ez a hely, ez a ház. Nem tudom, hogy műemlék jellegű volt-e, de sokan hivatkoztak erre. De nem ez történt, hanem lepucolták az egészet, és akkor jött a Trump család, és akkor fölhúzott ott egy tornyot, és állítólag körül rengeteg korrupciós ügylet volt.
Ezt annyiban pontosítanám, hogy ezek egyelőre még csak tervek. Valóban igaz az, hogy a Belgrád 99-es NATO bombázásakor a ezen telek, amin a Honvédelmi Minisztérium akkori épülete volt, és bombatalálatot kapott, és egészen napjainkig megvan ez az épület, félig meddig romosan. Ez egyfajta szimbólumként szolgált egyébként azóta is, hogy lássátok feleim, mi történt 99-ben, és ezt az épületet adta nagyon gálánsan Vučić elnök hotelfejlesztés céljából Trump elnök fiának, illetve sógorának. Viszont, és itt látszik, hogy azért Szerbiában néha még működnek a demokratikus ellensúlyok, valóban műemléki védelem alatt van ez az épület, vagy az épület rom. És jelenleg még úgy néz ki, hogy jogszabály ellenesnek nyilvánította a belgrádi bíróság ezt a tranzakciót, tehát azt, hogy ezt a telket amerikai kézbe adják a szerbek, hiszen erről nem konzultáltak senkit, illetve az ottani kvázi örökségvédelmi szabályok pedig nincsenek összhangban azzal, hogy valaki egyik napról a másikra mondjuk egy hotelt építene egy ilyen területre. Szóval ez még annyira nem lejátszott menet, viszont nagyon jól rámutat arra, hogy Vučić egyszerre próbál a kelet és a nyugat felé is gesztusokat tenni, politikai, illetve gazdasági előnyöket remélve. Trumpot, vagy ha egy kicsit tágabban fejezem ki magamat, a Trump családot, mint politikai és gazdasági tényezőt pedig szívesen fogadja a szerb vezetés Belgrádban, és tőlük egyébként gazdasági és ismételten politikai célokat is remél majd a jövőben.
Politikaiakat ez mondjuk Bosznia-Hercegovinában a szerb köztársaság, tehát az ottani kis szerb köztársaság létét, politikáját is jelenti, mert mint ezzel kapcsolatban Washington rádörrent volna, nem csak Budapestre, de Szerbiára is, tehát Belgrádra is, amikor Dodik körül, hát ilyen nagyon érdekes, furcsa csapatmozgások indultak el.
Egyelőre nem is Bosznia-Hercegovina áll ezen szerb idézőes remények központjában, amit várnak az amerikai adminisztrációtól, hanem Koszovó. Koszovó függetlenségét Szerbia nem ismeri el továbbra sem, és azt reméli a szerb vezetés az amerikai adminisztrációtól, vagy személyesen Trumptól, hogy majd az esetleges Koszovó és Szerbia közötti tárgyalások során Szerbia oldalán lesz az USA. Ami jelenleg igazán elképzelhetetlen, tehát az egy dolog, hogy Trump viszonylag jó viszonyt ápol Vučićcsal, illetve nagyon sok amerikai üzletember is jó viszonyt ápol Szerbiával, viszont Koszovó az amerikai adminisztrációnak továbbra is fontosabb. Nagyon sokan megfogalmazzák azt, hogy kvázi Koszovó függetlenségért idézőjelben az Egyesült Államok a felelős, és az elmúlt 20-25 évben, tehát a 98-99-es koszovói szerb háború követően kvázi az Egyesült Államok volt Koszovó első számú őrangyala. Erről a pozíciójáról az USA Trump első elnöksége alatt sem mondott le, és jelenleg nem látok olyan jeleket, hogy ebben 180 fokos változás lenne.
De Bosznia-Hercegovinában nem más a helyzet, egy kicsit ott a daytoni békét szintén amerikaiak teremtették meg, de egy, annyi látszik, hogy nem működik az ország, ezt teljesen világos, mert annyira szétfeszítik a különféle nemzetiségi ellentétek, és egyszer megkérdeztem egy szakértőt, hogy ördögtől való lenne, hogy belefáradva a nem működésbe és az ellenségeskedésbe, a nemzetközi környezet azt mondja, hogy oké, akkor mindenki menjen haza. Vigye a saját területét, vigye a saját embereit, horvátok a horvátokhoz, bosnyákok a bosnyákokhoz, és a szerb köztársaság meg Szerbiához. Elképzelhetetlen? Vagy segítene ez?
Nem segítene. Szerintem bármiféle terület csere, vagy Bosznia-Hercegovinának a felosztása a szomszédok között több problémát gerjesztene, mint megoldást. Másrészt pedig azért Bosznia-Hercegovina ennyire nem etnikailag homogén. A szerb-bosnyák, bosnyák-horvát területek nem annyira különíthetőek el egymástól, tehát mondjuk a boszniai szerb köztársaságban is jelentős bosnyák kisebbség él. Másrészt Szerbia sem igazán szeretné bevállalni azt, vagy felvállalni azt, hogy esetleg az ottani politikai vezetés olyan álmokat, olyan dolgokról álmodik, hogy mondjuk a boszniai szerb köztársaság Szerbia része legyen. Szerbia szinte teljesen elszigetelődne a nemzetközi környezetében, hiszen egyik nagyhatalom se szeretné megbolygatni Oroszországon kívül a balkáni határvonalakat. Az viszont igaz, hogy a jelenlegi 95-ös daytoni megállapodásban lefektetett keretrendszerek reformra szorulnak. Nem azt mondom, hogy működésképtelen az állam, de politikai értelemben a politikusok megtalálták a saját maguk kis elnézést, hogy így fogalmazok, szemétdombját, ami nagyon jól tudnak kapirgálni, és túlszolejtették az államot. És kellene egyfajta belső nyomás is nyilván, az ő politikai akaratuk is kellene ahhoz, hogy elkezdődjön egyfajta reform folyamat, de ennek hiányában Bosznia-Hercegovina ugyanott lesz 20 év múlva, mint amikor ebben az adásban az állam politikai működésképtelenségéről beszélünk. Szóval visszatérve az eredeti kérdésére, nem hiszem, hogy Bosznia-Hercegovina felosztása kedvező lenne az ország, illetve a tágabb térség számára, viszont mindenképpen el kell kezdődnie a daytoni keretrendszer felülvizsgálatának.
Amikor azt mondta, hogy az oroszok egyedül érdekeltek abban, hogy átrajzolják a Balkán térképét, mire gondolt?
Oroszország az elmúlt évben, különösen 2022 óta lassan, de biztosan megváltoztatta a balkáni stratégiáját. Addig az volt a cél, hogy tartsuk fenn a status quo-t. Ez azt jelentette, hogy Bosznia-Hercegovina helyzete legyen megoldatlan, Koszovó helyzete legyen rendezetlen, ezen a térség országai lehetőleg ne csatlakozzanak a NATO-hoz, az EU integráció legyen lassú, mert azt ki tudjuk használni, fel tudjuk mondani, hogy az EU mennyire rossz és használhatatlan. Viszont az elmúlt években úgy tűnik Bosznia-Hercegovina kapcsán, hogy Oroszország egyre jobban szereti feltüzelni a boszniai-szerb politikusokat, és olyan irányba próbálja őket terelni, hogy minél jobban tolják a függetlenedési törekvéseiket, mind elméleti, mind gyakorlati úton. Ez már csak azért is lenne jó Oroszországnak, mert így nem csak Ukrajnára fókuszálna a nyugati nemzetközi közösség, ami ugye már tavaly október óta Izrael-Palesztina miatt így is megosztott, hanem bejönne egy balkáni szintér is a történetbe, ami nem csak, hogy erőforrást vinne el, hanem elvonná valamennyire Ukrajnáról, és így Oroszországról is a figyelmet. Tehát egyrészt Oroszország számára a figyelemelterelés lehet szerintem a kulcsmozzanat ebben a bizonyos pozícióváltásban, hiszen másrészről viszont Oroszország nem igazán tudja ezen elszakadási törekvéseket Bosznia-Hercegovinában támogatni. De támogatás alatt alapvetően pénzügyi támogatást értek, retorikai szinten megvan a támogatás, például Milorad Dodik irányába, de pénzügyileg Oroszország képtelen lenne Ukrajna mellett még mondjuk egy boszniai szerb köztársaságot is támogatni pénzügyileg.
Hát a dúsgazdag Magyarország már kétszer adott hatalmas kölcsön Dodiknak. Állítólag ezek kölcsönös üzleti vállalkozásokra mennek, de hát ebbe ki lát bele.
Ez nekem is egyébként nagyon különös, illetve nehéz is racionalizálnom, hogy Magyarország mit tud a boszniai szerb köztársaságon belül gazdaságilag nyerni. Egy nagyon szegény országról, és egy nagyon szegény ország részről beszélünk, ahol magas az elvándorlás aránya, infrastruktúra van, de nem megfelelő. Annyi az előnye a szerb köztársaságnak, hogy viszonylag közel van Magyarországhoz. Ettől függetlenül az, hogy Orbán Viktor Milorad Dodikkal nagyon jó szövetséget ápol, és kvázi a magyar miniszterelnök már az egyetlen, akivel Dodik szóba áll az Európai Unió vezetői közül. Megfordítom a képet, már csak az Európai Unió vezetői közül már csak Orbán az, aki Dodikkal szóba áll. Ez valahol nagyon veszélyes, hiszen a magyarországi nyugat-balkán politika kárára vagy hírnevének rontására megy a Dodikkal fenntartott kapcsolat, amiből Magyarország olyan sokat nem nyer.
De Moszkva viszont annál többet.
Moszkva ilyen szempontból nyer, nem hiszem, hogy valamiféle koordináció lenne etéren Budapest, Moszkva és Banja Luka között, de mindenféleképpen az, hogy Milorad Dodiknak van egy olyan uniós vezető barátja, aki adott esetben az ellene induló szankciókat feloldaná, illetve meggátolná pontosabban fogalmazva, az mindenképpen erősíti Moszkva pozícióit, és erősíti maga a Milorad Dodik pozícióit.
Menjünk vissza Szerbiába, a nagy Szerbiába. Említett az orosz befolyást, ami egyébként történelmileg létező dolog, tehát a oroszok iránti elfogadás, az azt hiszem, hogy több évszázadra nyúlik vissza, és gondolom, hogy nem véletlen, hogy miközben Oroszországból az ukrajnai háború kirobbantása után sok millióan mentek el, én úgy tudom, hogy több százezren telepedtek le Szerbiában, és kezdtek üzletekbe, mindegy, valamiképpen megélnek, és ez nem okoz társadalmi feszültséget, miközben például Grúziában ugyanez a jelenség nagyon is, vagy éppen Kazahsztánban. Tehát valami különös kapcsolat lehet a szerbek és az oroszok között, de hogy működik ez a mindennapokban egyébként? Tehát mit csinálod 100 000 orosz? Hogy lehetséges, hogy egy nem túl gazdag, pici országban ennyi üzleti lehetőség van?
Főleg távmunkában dolgoznak az ottani oroszok, tehát akik a ukrajnai háború után, illetve az orosz sorkötelezettség elől éppen Szerbiába, különösen a fővárosba menekültek. Ők a viszonylag jó módban élő orosz középosztály, főleg fiatalok, akik túlnyomó többségében a informatikai szektorban dolgoznak, tehát kvázi, hogyha valahonnan, bárhonnan el tudják végezni a munkájukat. És eleinte egyébként a helyiek nem is nézték jó szemmel őket, hiszen nem csak az ingatlanárakat nyomták fel, de az éttermek, kávézók, szórakozó helyek is sokkal drágábbak lettek. Ami viszont talán meglepő, tehát ők a háború elől, kvázi Putyin elől menekültek oroszként Oroszországon kívülre. Szóval ami meglepő szerintem az az, hogy ők politikailag nem aktívak. Nem tudok arról, hogy ők bármilyen Oroszország ellenes, vagy akkor nézzük meg a másik oldalt, Oroszország melletti kiállásukat valamilyen úton, módon, tüntetések útján kinyilvánították volna. Ők ott megvannak magukban. Létrejött kvázi Belgrád belvárosától nem messze egy kis Oroszország, orosz kávézókkal, üzletekkel, éttermekkel, és annyi vizet most már nem zavarnak. Nagyjából jól beilleszkedtek a társadalomba, amiről még panaszkodni szoktak a helyiek, a szerb helyiek, az az, hogy az oroszok nem igazán tanulnak meg szerbül, mert úgy gondolják, hogy a két szláv nyelv nagyon is megértik egymást, ezt azért a helyi szerbek nem mindig nézik olyan jól szemmel, hogy még az alapkifejezéseket is, amik eltérőek, nem igazán hajlandóak az oroszok megtanulni. De az élet úgy látszik, hogy Belgrádban ment tovább az oroszok jelentős jelenléte mellett is.
Hogy említette, hogy Vučić több vasat tart a tűzben, na most az orosz vonalhoz még hozzátartozik az, hogy kiderült, és állítólag Vučić legutóbbi moszkvai útján ebből lett is egy kis purpárlé, hogy Szerbia szállít fegyvert Ukrajnának. Nem is most, hanem régóta gyakorlatilag folyamatosan. Eddig ezt az oroszok mintha nem tették volna szóvá, de most már igen.
Ez nagyon meglepő volt számomra is, hiszen egy ilyen nyílt titok volt. Nyílt titok volt, hogy 22 óta különösen nagy mennyiségben szállított Szerbia saját gyártmányú fegyvereket Ukrajnának.
Ezek általában kézi fegyverek?
Ezek általában kézi fegyverek, igen, sőt, mi több, nagyon jó minőségűek. Tehát az ukránok által még túlnyomó többségében használt szovjet típusú fegyverekkel, hát úgymond annyira nem értek hozzá, kompatibilisek, tehát egyik eszközt lehet átpakolni a másikba, és továbbra is működik. Amiért az ukránok nyilván nagyon hálásak, egyébként az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió is nagyon hálás volt Szerbiának a színfalak mögött, amiatt, hogy Ukrajnát ilyen módon segítette, viszont a nyugati hatalmak közben elismerték azt, vagy legalábbis nem tették annyira szóvá azt, hogy Vučić elnök a nép előtt viszonylag egyfajta orosz pártiságot promózott, olyan szempontból, hogy mondjuk Szerbia az Oroszország ellen foganosított szankciókat nem fogadta el Oroszországgal szemben, tehát Szerbia nem vezetett be Oroszországgal szemben szankciókat, miközben kiállt Ukrajna területi integritása mellett. Tehát ezeket a lépéseket, amik nem voltak összhangban az uniós kül- és biztonságpolitikai direktívákkal, ezeket az uniós vezetők elfogadták, hiszen Szerbia háttérben jelentős mennyiségű fegyverrel, lőfegyverrel támogatta Ukrajnát. És az, hogy ez kiderült, Szerintem ez nem most derült ki, szerintem nem most vált bizonyossá az oroszok számára az, hogy Szerbia milyen gáláns Ukrajnával szemben. Inkább itt az időzítés volt nagyon érdekes, hogy miért most kellett ezt orosz részről nyilvánosságra hozni, és ilyen perpatvart keríteni az ügy köré. Különösen annak fényében, hogy pár héttel az ügy kirobbanása előtt, május 9-én Vučić elnök, illetve a Szlovákiából Fico voltak azon kevés európai politikusok egyikei, akik a nagy moszkvai második világháborús ünnepségen ott voltak személyesen. Valószínűleg a háttérben Vučić nagyon ügyesen dolgozott azon most is, hogy az amerikaiakkal is jó viszonyt ápoljon, és valószínűleg valamilyen gazdasági megállapodás kitudódott, és Oroszország pedig reagált arra, hogy Szerbia próbálja megtartani ezt a balanszírozó pozícióját a két hatalom között. Tehát itt inkább az időzítés fontos számomra, vagy legalábbis különös, nem pedig az, hogy ez a botrány napvilágot látott.
És ott van még Kína. Kína jelenléte. Kína nem csak mint kölcsönadó, és ugye ismeretlen tartalmú szerződéseket kötő nagyhatalom, ismeretlen tartalmú, vagy mondjuk mennyiségű törlesztő részlegek és kamatoknak a bevetésével, hanem állítólag politikailag is egyre aktívabb Kína bizonyos országokban, hiába hangsúlyozta korábban, hogy őt nem érdeklik a belső rendszerek, ő kereskedni akar. Hát ami szerinti főleg eladni akar. Ez Szerbiában jelente egy kínai doktrinát a Balkánt illetően?
Szerbiában jelentős a kínai gazdasági befektetés. Legyenek szó bányákról, infrastruktúrális beruházásokról, vagy gyárépítésekről. Egyelőre politikai szinten inkább a szerb oldalról van egyfajta tudatos törekvés arra, hogy a kínai vezetéssel jó politikai kapcsolatokat ápoljanak, és ezen jó politikai kapcsolatoknak a gazdasági együttműködés legyen az alapja. Pontosabban az, hogy Kínának felvevő piacra van szüksége, ahhoz, hogy gazdaságilag tovább tudjon növekedni. Szerbia pedig nagyon szívesen látja az országa területén a különféle kínai projekteket és beruházásokat. Tehát mindenféleképpen szerb részről van egyfajta politikai akarat, Kína nagyobb gazdasági jelenlétére. Kínai szempontból pedig szerintem az egész balkáni vagy európai gazdasági terjeszkedés alapjai nyilván egy politikai megfontoláson alapulnak. Azon a megfontoláson, hogy a kínai középrétegnek, ami exportképes, felvevő piacra van szüksége, a Balkán, jelen esetben Szerbia, illetve egy kicsit kitágítva a kört, az európai kontinens pedig erre nagyon is megfelelő. Ami viszont számomra még érdekesebb Kína, Nyugat-Balkán vagy Kína-Szerbia kapcsán az az, hogy már a kínai dezinformáció is jelen van a térségben. Kína nagyon népszerű a Szerbiában, a szerb fiatalok körében is, illetve kínai médiumok is már elérhetőek Szerbiában, egyelőre még csak az interneten, amíg alapvetően szintén Oroszországhoz hasonlóan próbálják megkérdőjelezni a nyugati perspektívákat, vagy legalábbis próbálják azt a látszatot kelteni, hogy Kína az új jövő, a nyugat csillaga pedig leáldozóban van.
Hát igen, ha már itt tartunk, akkor egy közvéleménykutatás van itt előttem. Megkérdezettek, 43%-a mondta azt, 43%, hogy nem szeretne csatlakozni az Unióhoz, és 38% viszont szeretné ugyanezt. Az Euróbarométer, ez egy másik felvétel, a lakosságnak 37%-a bízik csupán az uniós intézményekben, 57%-a nem. Azért nem mondom azt, hogy ez egy kőkemény nyugatellenes vagy unióellenes vélemény, de hát azt sem mondhatunk, most mondhatjuk, hogy egy nagyon támogató lenne. Tehát maximum vagy minimum azt mondható, hogy így megpróbálják eltartani maguktól ezt az egész uniós történetet, miközben ugye ön is azt mondta, hogy hát Vučić azért játszik Brüsszellel is, és Brüsszel is játszik egy kicsit Vučićsal, nem nagyon tudható, hogy ebből a táncból mi lesz, lesz-e egyáltalán bármi, de elvben hivatalosan Szerbia közeledne az unióhoz, legalábbis ez van mondva.
Legalábbis ez van mondva. Tehát elfben valóban a szerb vezetés elkötelezett az uniós integráció felé, a gyakorlatban viszont nem. Mert a gyakorlatban éppen azokat a területeket kellene mondjuk megreformálni, ahogy már említettük, mondjuk a médiaszabadságot, nagyobb átláthatóságot kellene biztosítani az országban, az igazságszolgáltatási rendszert fel kellene a politikai befolyás alól szabadítani. Tehát pont azokra a problémákra kellene Szerbiának fókuszálni, amikkel szabadabbá válhat az ország, és potenciálisan teret engedhetnek mondjuk egy új erőnek, vagy hatalom megjelenésének, vagy kormányban segítésének. Ezt nyilván a jelenlegi szervezetés és Vučić elnök sem szeretné. A szerb társadalom egyébként nagyon érdekes, mert én azt mondom, hogy továbbra is támogatják az Európai Uniós tagság iránti utat, viszont ez már egy nagyon régi ígéret az Unió részéről, és már ők is belefáradtak a sok ígéret hallgatásába. A frusztrációt szerintem inkább a belpolitikai okok, tehát ez a belpolitikai tétlenség okozza. Látják azt, hogy a politikai akarat csak a szavak szintjén van meg, a gyakorlatban nincs meg, és én ezzel magyaráznám elsősorban azt, hogy miért 37-42%-on állnak az uniós integráció támogatók száma, illetve aránya Szerbiában. A gyakorlat igazából azt mutatja, hogy Szerbiából nagy az elvándorlás, és az elvándorlás iránya 99%-ban uniós országokba irányul, Ausztriába, Németországba, nyugat-európai országokba. Tehát úgy vannak vele a szerbek, hogyha az ország nem lesz az EU tagja, akkor ők költöznek olyan országba, ami az Európai Uniónak tagja, mert csak az Európai Unió biztosíthat olyan életszínvonalat, amit ők szeretnének elérni, és hogyha ezt nem tudják otthon elérni, akkor olyan helyre mennek, ahol ez, ha nem is azt mondom, hogy adott, vagy biztosított, de ahol munkával elérhető.
Szóval nem a célban nem hisznek, hanem az útban, ami oda vezet.
Nem a célban nem hiszek, ez szerintem nagyon találó megfogalmazás, hanem abban az útban, amit a jelenlegi kormány idézőjelben biztosít, mert nem biztosít az uniós integráció elérése céljából.
Na most a kérdés ugyanaz, mint amit mondjuk itthon is föl lehetne tenni, de most maradjunk Szerbiánál, hiszen erről beszélünk, hogy miért nem képes egy Vučić féle rendszer a nagyobb hajlékonyságra. Arra, hogy hát ebben is engedjen egy kicsit, abban is egy kicsit oldozzon valamit a kötelékeken. Nagyon sok mindent el lehet érni kis változásokkal, hiszen az emberek ahhoz szoktak hozzá, hogy a hatalom makacs, konok, és nem enged. És akkor végig kell csinálni éveken keresztül ezt az egész tüntetőzni, de nem biztos, hogy ezzel jutnak valamire. Lehetetlen dolog ez? Tehát olyan típusú ez a rendszer, amelyik nem engedhet meg magának semmiféle lazítást, semmiféle kis ablaknyitást?
Nagyon stabilnak tűnik a rendszer szerintem kívülről tekintve, viszont hogyha leásunk a rendszer aljára, akkor nagyon repedezik az egész épület. És hogyha kinyitunk egy ablakot, akkor félő, tovább víve ezt a nagyon érdekes metaforát, ami most a fejemben van, hogy, hogy egy másik ablak is kinyílik, az egy jó nagy húzatot okoz, és az egész ház, ami jelenleg Vučić rendszere, majd szépen lassan vagy gyorsan összeomlik. Szerintem a hasonló rendszerek, és Szerbia erre nagyon jó példa, nem engedhet meg semmiféle rugalmasságot, mert azzal éppen a saját maga hibáit fogja nyilvánvalóvá tenni, idézőjelves támadási felületet biztosít mondjuk az ellenzéknek, vagy a jelenlegi tüntetőknek, és hogyha egy-két helyen lazítana, mondjuk nagyobb lenne a média szabadság, akkor megjelennének olyan hangok, amik elérik a társadalom azon szegmenseit is, akik lehet, hogy ma még kedvelik Vučićot, viszont hogyha megismerik az igazságnak a másik oldalát, akkor lehet, hogy éppen sikerül őket arról meggyőzni, hogy ez a rendszer, amiben élnek, az nem a legjobb, és hogy vannak alternatívák Vučić rendszere ellen. Szóval én nem hiszem azt, hogy a közeljövőben legyen szó mondjuk a tüntető követeléseiről, a rendszer már több meg tud engedni magának több rugalmasságot, nem hiszem, hogy meg tud engedni magának politikai és strukturális szinten több engedményt, mert az pont a saját vesztéhez vezetne, ha nem is rövid távon, de hosszú távon elindulna ez a folyamat.
Milyen forgatókönyveket ismer, vagy vázolna föl mindannak alapján, amit most tudunk? Tehát itt van egy roskadozó, de tulajdonképpen még egy kitartó rendszer, tehát ez évekig elhúzható lenne még. Itt van viszont egy nagyon szívós társadalmi elégedetlenség, amit a ugyanaz egyetemisták visznek, de nagyon sokszor érhető tetten a lakosság különféle rétegeinek a támogatása, együttérzése. Ez nagyon, hogy mondjam, illékony lehet, tehát amikor bekeményít a rendszer, akkor tudjuk, hogy ezek a támogatások nagyon hirtelen tudnak megszűnni, és a gyerekek nagyon hirtelen maradhatnak magukra. Ez sajnos benne van.
És éppen ez az, amit az elmúlt hónapokból én arra tudok következtetni, hogy ez nem fog megtörténni. Nem fog megtörténni az, illetve ugye már megtörtént az erőszak alkalmazása, hogy ez jelentős tömegeket tántorítana el attól, hogy támogassák az egyetemistákat, és továbbra is az utcákon vonuljanak fel. És rátapintottunk, és csak nagyon gyorsan arra, hogy szeretjük ezt egyetemisták tüntetésének nevezni, de a társadalom nagyon sok szegmenset, nagyon sok rétege is ott van az utcákon. Tehát ez egy össztársadalmi elégedetlenségből fakadó demonstráció inkább. És ami a lehetséges forgatókönyveket illeti, ez biztos, hogy nem fog megoldódni pár hónapon belül. Két nagy érdekel egymással szemben. Ott van a Vučić vezette rezsim, ami nem akar változást az említett okok miatt, és ott vannak a tüntetők, akik pedig nagyon szívósak. Nagyon szeretem ezt a szót, és örülök, hogy ezt használta. Szívósak olyan tekintetben, hogy lepereg róluk minden vád. Vučić előszeretettel nevezi most már őket terroristának, nyugatügynökeinek, mindennek, amit el tudunk képzelni. Szóval ezek a dolgok leperegnek róluk, nagyon kitartóak és nagyon fókuszáltak. És ezt a két nagy tábor, tehát egy olyan rezsimet, ami nem akar engedni, illetve egy nagyon kitartó egyetemistákkal fémjelzett tüntetői csoportot, nem igazán látok, hogy hogyan lehetne kibékíteni egymással. Tehát nem látok arany középutat, valószínűleg a tüntetések folytatódni fognak az elkövetkező hónapokban is. Másrésztről viszont Vučićnak nem a legjobb lépés lenne egy előrehozott parlamenti, vagy esetleg elnökválasztás kiírása, mert valószínűleg jelentős veszteségeket könyvelne el a szerb haladó párt.
Egy svájci elemző mondta egy interjúban, hogy mint ahogy Zoran Đinđić, ugye az első demokratikus szerb miniszterelnök, akit meggyilkoltak, aki nem véletlenül volt, vagy kezdte igazából a pálya emelkedését Belgrád polgármestereként. Azt mondja, hogy Belgrád, amelynek a vonzás körzetében a szerb lakosság negyede él. Tehát Belgrád egy olyan erőd, egy olyan hatalmi pozíció, amit ha valaki megszerez, akkor gyakorlatilag hát nem hullölév az egész ország, de onnantól kezdve már nagyon diadalitasan menetelhet a hatalom felé.
Valóban, mondjuk Budapesttel szoktam általában Belgrádot összehasonlítani, illetve a szerbiai helyzetet, és azt szoktam mondani, hogy Belgrád nagyon fontos nyilván, szimbolikus egyben, de mondjuk Budapesthez képest Belgrád annyira nem vízfejű, hogyha fogalmazhatok így Szerbián belül. Megvannak azok az egyéb központok, mint a dél-szerbiai Nis, vagy a Vajdaságban Újvidék, amik szintén kulcs szerepet játszanak a szerbiai belpolitikában, és a tüntetésekben is, ahogy a beszélgetés elején említettük, ezek nem csak Belgrádra korlátozódnak, hanem az egész országban aktívan 7-8 hónap után is jelen vannak kvázi töretlenül. Ilyen szempontból pedig még, hogyha valamilyen úton, módon sikerül a Belgrádot bevenni a kormányerőknek, fogalmazzunk így, ott van a vidék, és ott vannak a vidéki erőközpontok is, amiknek a hatalom átvétele szintén jelentős erőt és energiát vihet el a kormánypártól és Vučićtól.
Vagyis Belgrád egyáltalán nem az a hatalmi központ, amire a svájci elemző utal?
hatalmi központ inkább szimbolikus szempontból, de hogyha Belgrádban nem lennének tüntetések, biztos vagyok benne, hogy Újvidéken, Nisen és egyéb kis és közepes városokban attól továbbra is tüntetnének az emberek.
Még egy utolsó kérdés számít arra, hogy a hatalom az ennél sokkal kegyetlenebb és erőszakosabb eszközökkel lép föl?
Számítok arra, hogy hasonlóan a június 28-ai eseményekhez az erőszak alkalmazása továbbra is aránytalan lesz, és az újabb tüntetések során is hasonló erőszakos cselekményekre fog sor kerülni.
De ez csak tovább tűzeli az elégedetlenséget, vagy az emberek megijednek, és azt mondják, hogy jó, akkor hagyjuk ezt?
Valószínűleg nem fognak megijedni. Az elmúlt hónapokban is voltak atrocitások, nem a rendőrségtől, hanem kvázi idézőjelben magánszemélyektől, akikről kiderült, hogy a szerb kormányhoz ilyen-olyan szervezett bűnözői úton kötődnek, de inkább ez feltüzeli a népet, és egyfajta szolidaritásukat fejezik ki ezután a sérült vagy sebesültekkel, vagy az adott esetben bebörtönözöttekkel szemben.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm.
Németh Ferenc balkán szakértő volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.